Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9:14 a reggeli személy. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgató. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kifejezetten enyhe az átláthatósági törvény szabályozása, ezt mondta Orbán Viktor ma a péntekre Kossuth rádiós interjújában. Lehet ezt véleményezni?
Ha nem a mi bőrünkre menne, mi magyar emberek bőrére, akkor azt mondanám a miniszterelnöknek, hogy hajrá, kezd el alkalmazni magadom. Tehát, hogy tegyél mindent úgy átláthatóvá a bevételeidből, kedves Fidesz, kedves NER, kedves magyar állam, ahogy azt elvárod most másoktól, meg szivasd meg magadat annyira, amennyire most másokat akarsz megszivatni. Tulajdonképpen a hatalom bizonyos értelemben már elérte a célját, mert 10 napja lényegileg erről zajlik a beszéd, a gondolkodás, az erőfeszítések arra pazarlódnak, hogy ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban valamilyen viszonyulást kialakítsunk, hogy mit kell róla mondani, mit kell róla gondolni, hogyan kell a tartalmáról azokat a nemzetközi és belföldi partnereket tájékoztatni, akiktől, amelyektől esetleg valami cselekvés várható, és a hatalom ezzel 10 napja lefogja azokat az energiáinkat, amelyekkel egyébként mondjuk arra figyelnénk, hogy mit lehet még kideríteni a Magyar Nemzeti Bank alapítványokon keresztül eltüntetett vagyonának a sorsáról, hiszen azt látjuk, hogy a nyomozóhatóság azért nem harapja a vasat ebben a témában, vagy hogy egyáltalán bármely más korrupcióval összefüggésbe hozható vagyonosodást, állami lenyúlást, állami gaztettet vizsgáljunk, nyomon kövessünk. Nekünk nem az a dolgunk, hogy a rossz szándékú, gaz, bűnös és egyébként rágyaszagú állami elképzelésekre, amelyekkel történetesen leginkább minket akarnak megszivatni, reagáljunk. Nekünk van küldetésünk az, hogy a korrupciót minél nehezebb legyen megúszni büntetlenül, az, hogy a korrupció ne váljon, ne maradjon büntetlenül megúszható kormányzati cselekvésén Magyarországon. Sajnos, amikor ilyen javaslatokkal, ilyen kormányzati cselekvésekkel próbálnak minket a tönk szélére sodorni, akkor nekünk is osztódik a figyelmünk, csökken a lehetőségünk, szűkül a lehetőségünk arra, hogy az eredeti rendeltetésünk szerint működjünk.
A Transparency jövőjét hogyan lehet prognosztizálni az átláthatósági törvény életbe lépése után?
Szerintem ne is nevezzük átláthatósági törvénynek.
Bárminek nevezzünk,
szivatásnak. Szivatásnak, igen, mert neveztünk már leszámlási törvénynek, én leginkább a KUS törvénynek szeretem nevezni, mert ez ugye arról szól, hogy mindenki fogja be a pofáját, ahogy ugye ezt a Duma bojkottja kapcsán Pelikán elvtárs is megmondta a tanúban. Tehát a helyzet az, hogy nem is feltétlenül a Transparency International Magyarországnak, vagy más hozzánk hasonló pályán mozgó szervezetnek a kilátásait, a sorsát kell nézni. Azt kell látni ez alapján, a törvényjavaslat alapján, hogyha a jelen formájában változtatás nélkül megy át a parlamentben, és tényleg elkezdik alkalmazni, akkor bárki és bármi ellen bármikor fel lehet lépni. Ezek az áldozattá váló szervezetek lehetnek cégek, gazdasági társaságok, gazdasági kamarák, egyházak, politikai pártok, egyházhoz köthető alapítványok, civil szervezetek, lehetnek belföldi és külföldi személyek, tehát lehet egy külföldi mindenki cég, bárki, és elég annyi, hogy közismerten a jogállamiság felső fokát jelentő és a garanciális eljárási körülövezés maximumát kiteljesítő szuverenitásvédelmi hivatal úgy gondolja, hogy az adott szervezetet jegyzékre kell venni, a kormány rendeletbe foglalja, hogy az illető szervezet az veszélyezteti a magyar szuverenitást, mert tiltott külföldi támogatásból részesül, és mivel minden, gyakorlatilag minden létező bevételre rá lehet sütni, hogy külföldi támogatás, egy szerződésre is, tehát nem csak arra, amikor valaki adományt kap, vagy nyereményhez jut, vagy pályázati úton jut pénzhez, hanem egy klasszikus szolgáltatási teljesítési szerződés alapján befolyó megbízási vagy vállalkozási bevétel vétel és külföldi támogatás. Ez alapján, a szabályrend alapján, ha valamelyik cég mondjuk nem tetsző magatartást tanúsít, nem akarja azon az áron beengedni a családtagokat a részvényesei közé, most itt a politikai családtagokra gondolok, ahogy azok a családtagok ezt elképzelik, akkor néhány nap alatt tönkre lehet tenni, és mint listázott szervezet meg is bénítja azonnal a NAV az összes külföldről érkező tranzakcióját, eltiltja a tevékenysége végzésétől, törölteti a cégjegyzékből, pert indít a megszüntetés iránt. Tehát ez gyakorlatilag akár néhány hetes lefolyással bármely szervezetnek a kivégzését teszi lehetővé.
Illetve hát a magánszemélyeket is megszívhatja. Hát éppen beszélgettem, vagy hallgattam egy műsort a Klubrádióban, arról volt szó, hogy a magánszemélyek, akik mondjuk támogatnák a Klubrádiót, vagy támogatnák a Transparency-t, vagy előfizetnének az Átlátszóra, vagy a Telexre, vagy a 444-re, nekik közjegyző által hitelesített papírral kell igazolniuk, hogy az a pénz, amit felajánlanak, az nem külföldi forrásból származik. Tehát vagy a szerkesztőség rohangál utána, hogy nyilatkozzon, vagy ő mehet közjegyzőhöz, ami hát egyrészt nem.
Túlozzon. Bőven elég az, ha két tanúval igazolt magánokiratba, a ügyvédi ellenjegyzési okiratba foglalja, szóval, na, viccet félretéve, tehát ez a teljes bizonyító erővel bíró magánokirat, ez megint a szivatás ne tovább, és ez természetesen nem csak az adományozó típusú támogatókra, meg az előfizetőkre, hanem cég esetében bármely szolgáltatást igénybe vevő ügyfélre is vonatkozik, nincs alsó összeghatár, tehát egy 5000 forintos vagy 5 eurós megbízás vagy támogatás esetén is ér ez a követelmény, de azt hiszem, hogy idáig talán nem is jut el a helyzet, hiszen a törvényjavaslat értelmében, amikor életbe lép a szabály, akkor a jegyzékre vett, tehát ilyen listás, külföldről tiltottan támogatottnak minősített szervezetek, meglévő, folyamatban lévő szerződései azonnal megszűnnek, azokat már teljesíteni nem lehet, az alapján szerzett bevételt vissza kell utalni, és hát a lényeg ugye ott van a sorok között, vagy talán nem is annyira van elrejtve a sorok közé, hogy talán nem is fog szórakozni majd a hatalom azzal, hogy eltiltás, meg a bankszámláknak a monitorozása, hiszen ha megállapítja a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a bíróság vagy az ügyészség, hogy megpróbálta kijátszani ennek a törvénynek az előírásait az adott szervezet, akkor közvetlenül megindulhat a törlése, megszüntetése iránti per. Tehát, hogy a törvényjavaslatban foglalt, szerintem halálcsapda jellegű rendelkezések sokasága az végül is mellékes ahhoz képest, hogy vigaszákon is el lehet jutni a megszüntetésig, és akkor már mi is elkövettük azt a hibát itt ebben a műsorban, hogy megvalósítottuk a kormány óhaját, mert erről beszélünk, és nem arról, hogy legkevesebb, amelyen 65 napja nem tudjuk, hogy a már megindult büntetőeljárás részeként a nyomozóhatóság miért nem kérdezi meg Matolcsi Ádámot és Matolcsi Györgyöt, akik interjú kérdésekre adott válaszok, illetve öntevékeny videóüzenet formájában állítják, hogy tisztában vannak abszolút az eltűnt pénz hollétével megvan és sorsával, megvan az a pénz. Ezt a pénzt a nyomozóhatóság büntetőeljárás keretében próbálja előkeríteni. Van két figura, aki azt mondja, én tudom, hogy hol van, és őket nem kérdezik meg. És anélkül, hogy hangulatot akarnak eltenni a Transparency International Magyarország, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy bonyolult nyomozás, ugye sikerült 9 évig a hatóságunknak a tökeiket vakarni, ezáltal ugye az ügy bonyolultá vált, mert ha 16-ban, amikor mi először feljelentést teszünk, akkor indítanak nyomozást, akkor még egyszerű volt. De most tudjuk, hogy most bonyolult, és ez nehéz. Sajnáljuk is, hogy ez ilyen nehéz lett nekik, de arra mégiscsak választ kellene adni, hogyha valaki jelentkezik, hogy tudom, hogy hol van a corpus delicti, tehát az ellopott tárgy, a bűncselekmény tárgya, akkor őt mi a fenéért nem hallgatják meg, tehát miért nem kap idézést arra, hogy kedves barátom, ezt a tudásodat oszd már vegörünk kihallgatási jegyzőkönyv formájában.
Azt érteni véli, hogy miért pont Somlay Bálintot találták meg, és miért pont az ő bankszámláját zárolták? Amellett, hogy a Rogue Development-nak a tulajdonosa, ugye Magyar Nemzeti Bank képletének felújítása, ami 70 milliárdra volt tervezve, aztán 103 mostanában éppen.
Igen, és ebben nem tudjuk persze, hogy mekkora a túlárazási hányat. Tehát, hogy amikor arról gondolkodunk, meg azt pedzegetjük, hogy hol vannak ezek a pénzek, hát valószínűleg ezekben az iszonyatosan elszálló költségekben bele van építve a szokásos magyar állami szektora jellemző túlárazási hányad. Nem volt ugye ott értékbecslés, értékfelmérés, költségvizsgálatok. Azt mondták, ennyibe kerül és kész. Ezeket a pénzeket biztos, hogy kivették onnan. Na most, ha félreteszem azt a, hogy mondjam, felhorgadó elképzelést, hogy itt biztos valami konteók vannak a háttérben, és azért Somlai Bálint, mert esetleg az ő pozíciója gyengült meg, ezt félretéve adja magát logikusan, hogy hát ahol a pénz megtalálható, ott kezdjük el a záralávételt. Logikus, hogyha Somlai Bálintnak a számláin még valami megtalálható ebből a vagyonból, a Road Development végül is bevételezte ezt a pénzt, és esetleg nem kizárólag Porsche-kra, Ferrari-kra, meg a fene tudja mire költött el, hanem esetleg még ott tárolja a számláin, akkor azt fogjuk meg. Ez nagyon helyén való. Ennél sokkal összetettebb a jegybank alapítványának a könyveiben még a 2023-as évben is kimutatott 260 milliárd forintnyi jegyzett tőkének a sorsát, útját megtalálni, hiszen ezekből részvény lett, cégrészesedés lett, és annak az értéke, ugye, annélkül, hogy én különösebben értenék ahhoz, hogy ez hogy működik a tőzsdén, de annak az értéke egészen biztosan nem úgy alakul, hogy ha most oda megy a magyar rendőrség és lefoglalja, akkor az pont ugyanannyit ér, mintha aranyrögökben, vagy nem tudom, brilliásokban lenne, hiszen ugye, ha cég és működik bármilyen kockázatosan, bármilyen megkérdelezhetően, akkor is a szokásos piaci mozgásoknak ki van téve, és annál dermesztőbb, leértékelőbb hatású történés egy cég életében, mint hogy az állami hatóságok lefoglalás meg végrehajtás keretében elkezdenek érdeklődni a vagyona iránt, nincs is. Tehát ez már tényleg róka fogta csuka, hogy lehet, hogy ott van a szemünk előtt a vagyon, de ha megpróbáljuk zárolni, akkor az a vagyon az elillan, tehát az olyan lesz, nem tudom, mint a...
Schrödinger macskája.
Én ennél egyszerű példát hoztam, de ez valóban frappásabb.
Hogy, hát nyilván azért, mert Somlai Bálint elfelejtett nyilatkozni. Matolcsi Ádám arról beszélt, hogy külföldön él, nem Magyarországon, minden bevétele törvényes. Az édesapja is nyilatkozott arról, hogy minden pénz megvan, Somlai elfelejtett ezt mondani, azért őt zárolták talán.
Azt ne felejtsük el, hogy az a nyomozás, ami most legkésőbb március 19 körül elindult, hiszen ekkor már nyilvánosságra került a számvevőszéki jelentés, és a közlés, hogy a számvevőszék feljelentést tett. Tehát legalább jó két hónapja megy ez a nyomozás. Az egészen biztosan nem tekinthető az állami vagyon visszaszerzése irányulóan hatékony eljárásnak és tisztességes eljárásnak, hiszen azok az emberek, akik szóba jöhetnek elkövetőként, gyanúsítható személyekként, és nem csak Matolcsi György meg Matolcsi Ádám neve merül föl, mint akik magukat azonosították úgy, hogy tudnak a vagyon sorsáról. De ugye ennek az alapítványnak, a Pallas Athéné Domus Merete alapítványnak volt kuratóriuma abban az időszakban, 2019 és 25 éveleje között, amikor ezek a magatartások megvalósultak, ugye ott volt Csizmadia Norbert ennek a kuratóriumnak az élén, őket sem kérdezték meg, őket sem számoltatták el, ugye bejelentik, hogy külföldön tartózkodnak, ehhez képest időnként lekapják őket fényképezőgéppel Magyarországon, tehát szabadon mozognak, és anélkül, hogy itt a nyers és tiszta bosszúvágynak, vagy nem tudom, megtorlás iránti szándéknak akarnék teret engedni, az ügyészség és a nyomozóhatóság ebben az ügyben, ami ugye nem 2025-ben, és nem is 2019-ben, hanem 2014-15-ben indult, akkor vont ki a saját könyveiből 260 milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank, és tette azt át alapítványokba. Ebben az ügyben a hatóságoknak megbocsáthatatlan, elmagyarázhatatlan, törvénysértő mulasztás terheli, nyomasztja a nem tudom, lelkiismeretét, ha van ilyen, meg a kötelezettségét, hiszen nem tették meg 10 éven át, amit kellett volna. És ez most nem azért, vagy nem egyedül azért lényeges, mert hogy a Transparency International Magyarország ebben az ügyben feljelentést tett. Hát mi rengeteg feljelentést tettünk, és általában a hatóságok nem nagyon szoktak ugrani, vagy csak azért...
Ugrottak, majdnem.
De, majdnem, ugye mondjuk volt egy is pét benne. De az ügyben, amikor megpróbáltuk számon kérni a hatóságokat. Az ügyészség volt az, amelyik egyáltalán válaszolt, még ha nem is törvényesen, csak levélben, hogy miért nem fognak nyomozást indítani. Hogy gyerekek, miért nem csináljátok? Hát elvittek 260 milliárd forintot, de még ott van, tehát hogy nem ott, ahol kell lennie a Magyar Nemzeti Banknál, de még látni, hogy merre van. Tehát még nem tüntették el teljesen, nem zsonglőrködték el. Akkor azt a választ kaptuk egy publicisztika formájában az azóta legfőügyész helyettesi avanzsált Ibolya Tibor akkori fővárosi főügyésztől, hogy hát abban a bűncselekményi gyanúban, ami megállapítható volt, el is indult a nyomozás, hiszen ifjú Tényi István is tett fejlentéseket, és a Kecskeméten akkor még működött jegybanki alapítványnál volt egy megkérdezhetően dátumozott és aláírt irat, amivel kapcsolatban magánokirat hamisítás ügyében valóban el is indult az eljárás. Tehát érezzük, hogy ugye nem ragadta meg a lehetőséget a hatóság, hogy tisztázon egy nagyon kényes és nagyon nagy összegre megvalósított bűncselekmény. Tehát innen kiindulva ebből a helyzetből kellene magát és az ügyet is tisztázni a hatóságoknak, hogy mégis 10 év mulasztás után miért higgyük el, hogy ez még egy a közérdeket szolgáló, tisztességesen eljáró, a politikai elképzeléseknek és széljárásnak egyáltalán nem kitett ügyészség és rendőrség. Sajnos, ha csak ez az egyetlen ügy történt volna az elmúlt 15 évben, ahol nem indult meg, illetve megszűnt a büntető eljárás, vagy késve intézkedtek a hatóságok, ez önmagában elegendő lenne arra, hogy helyrehozhatatlanul aláássa a hatóságok eljárásába vetett bizalmat, de persze hosszan sorolhatnánk még azokat az ügyeket, ahol nem indultak meg az ilyen eljárások.
Mert hogy az is történhetett, hogy elindult a pénz, az a 260 milliárd a szabadságtéri felújításra váró székházból a pénzmúzeumba, amit szintén felújítottak, és aztán úton útfélen valahogy így eltűnt.
Hát van a pénznek ez a sajátossága, hogy eltűnt, de mondjuk egy másik összefüggésre szeretnék utalni. Van nekünk a Magyarországon egy csodálatos korrupciós munkacsoportunk. Igen. Ez ugye 2,5 éve jött létre, a Transparency International Magyarország is tag ebben a munkacsoportban. A 2024. évre vonatkozó kötelező feladatot, az éves korrupciós jelentés kiadását nem tudta elvégezni a munkacsoport, mert a korábbi évekkel ellentétben a civil tagok ezúttal keményen beleálltak abba, hogy nem asszisztálnak a semmit mondó megállapításokat nélkülöző állami jelentésszövegnek a jóváhagyásához, és hát ugye itt született egy állami meg egy civil tervezet, aztán egyik se kapott többséget. Megkaptuk egyebek mellett azt a kritikát az állami tagoktól, hogy politizálunk, az nem szakmai, hanem politikai állásfoglalás, amit mi csinálunk, mert hát egyebek mellett 5-6 olyan ügyet említettünk, nagyon kicsontozva, tulajdonképpen még neveket sem felhozva, ahol az emberek, a magyar polgárok gond nélkül asszociálhatnak arra, hogy történik olyan magas szintű döntéshozó helyzetben lévő figurákat a soraik, elkövetői között tudó korrupciós ügyek, ahol a hatóságok tételnek maradnak. És megpróbáltunk megemlíteni az Elios ügyet, a 300 milliárdos lélegeztetőgép ügyet, a 600 milliárdos budapesti ingatlan bevásárlási ügyet, a Magyar Nemzeti Banknak a dolgait nem is, mert az, amikor ezt a jelentéstervezetet összeraktuk egyébként...
Akkor már sokkal korábban megtették a fejlentést.
Nem, február 28-án zártuk a szöveget, és ki a fene gondolta akkor, hogy 2 hétre rá megint fölmelegszik a 10 éve kihűlni látszó jegybanki alapítványos akta, és az derült ki, hogy az állam számára, a NER számára az a politikai állásfoglalás, amivel ugye megpróbálják lejáratni, vagy hogy mondjam, lehúzni a korrupciós munkacsoport civil tagjait, ami ciki, ami kellemetlen. Egészen addig, amíg vakargatjuk a statisztikákat, meg több tucat oldal hosszan soha nem alkalmazott átláthatósági, meg pénzkezelési előírásokat taglalunk, amelyek láthatóan nem fogják meg az állami támogatások és a közbeszerzések terén jelenlévő korrupciós kockázatokat, addig a működés szakmai. Ha egyébként úgymond lehetjük az öklünket az asztalról, gyerekek, olyan korrupciós jelentést nem adhat ki ez a munkacsoport, amiben nem is szerepel az a szó, hogy Magyarországon korrupció van, meg nem beszélünk azokról az ügyekről, amelyek a magyar embereket korrupciós ügyekként irritálják, abban a pillanatban mi betévedünk a politikai állásfoglalások területére, és akkor már vállalhatatlan a működés. Tehát gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy korrupciós ügyek tekintetében Az államhatalomnak sajnos van olyan működése, van olyan feladata, hogy zsilipeljen. Az a dolga, hogy bizonyos ügyek ne legyenek megemlítve. Az a dolga, hogy bizonyos ügyek soha ne jussanak napvilágra. Az a dolga, hogy bizonyos ügyek ne kerüljenek bíróság elé, mert ki kell szűrni, meg kell menteni, a büntetlenséget biztosítani kell azoknak a haszonhúzóknak, akik a politikai körtől az erre szükséges biztosítékkal rendelkeznek.
Akkor miért pont, tehát nyilván Matolcsi távozásával függ össze, hogy végül is megindult egy nyomozás?
Ezt nem tudjuk pontosan, lehetne erre is gyártani számos összeesküvés elméletet. Tény, hogy Magyarország nincs azért annyira keletre a politikai térképen, amennyire szeretné a NER keleten tudni ezt az országot. Itt azért a hatóságoknál, a rendőrségen és az ügyészségen és a számvevőszéken is nyilván dolgozik nagyon sok tisztességes és felkészült szakember, aki nem akarja azt, hogy megfogják a kezét, elirányítsák a tollát, megtiltsák neki azt, hogy bizonyos ügyekben végigvigye a dolgát. A számvevőszék ebben most beleállt, 2022-ben ugye elnökváltás volt, 23-ban ez a vizsgálat már megindult, a Transparency International Magyarország folyamatosan aktív a Nemzeti Bank alapítványi ügyeit illetően, különböző adatigényléseket nyújtottunk be, jelenleg 3 perünk vár tárgyalási szakban a kifejletre, mert ugye a jegybank és csatolt részei, pontosabban a jegybank igen, de a csatolt részei, az alapítvány és a cégek nem nagyon válaszolnak, vagy nem adnak érdemi információt az adatigénylésekre, de az már kiderült, hogy 23. februárjában, illetve májusban az alapítvány felügyelőbizottsága tisztában volt, illetve tudomásul vette a számvevőszéki vizsgálatot. Tehát ez a folyamat, ez lezajlott, és valószínűleg, ahogy a korábbi fideszes parlamenti képviselő Simonka György és egykori parlamenti pártársa Boldog István ügyében, vagy az azóta szerintem már nem csak szabadul, de mentesüléssel a büntetett előélethez fűződő hátrányoktól is tisztázott Mennyi Roland ügyében is megindult, és abban az egy esetben legalább végig is ment a büntetőjárás. Itt is túl nagy lett az ügy, túl sokan tudtak róla, nem lehetett visszafogni, nem lehetett elfolytani. Sajnos a számvevőszék ritkán végez ilyen, hogy mondjam, következetes és karokán munkát. Kellene más területeken is pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás, a hatalomhoz, a NER-hez közel álló mindenféle politikai szatellit szervezetek, mint a CÖF és társai, CÖF-nek a cégei által a kormány a NER érdekében kifejtett politikai kampányok költségviselése. Tehát tudnánk még területeket kijelölni, ahol az állami számvevőszék brillírozhatna. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a képesség, az elhatározás még megvan a számvevőszéken, tehát a szakértelemmel, a tudással bírnak, hogy akár nagy ügyeket is kivizsgáljanak, és olyan megállapításokat tegyenek, amelyeket mi 10-15 éve várunk, csak nem hallunk. Például pont a jegybanki székház dolognál, felújításnál, ahol a szükségtelen felújítás eleve irreálisan magas 70 milliárdos költség, ugye 100 milliárd fölé szalad el, hogy megállapítja a számvevőszék, hogy ez önmagában jogellenes, mert pazarló gazdálkodás, nincs összhangban a magyar államháztartás helyzetével. Ugye 2022-ről beszélünk, amikor ez a buli elindul, akkor ugye Covid tépázta a gazdaságunk, már nem nagyon bírja ezeket a kiadásokat.
Igen, azt hiszem, egy dolog nem valósult meg a Magyar Nemzeti Bank székházában, miközben az építész szakma ugye tiltakozott az üvegkupola, illetve az üvegtető ellen.
Mi a sífelvonó? Vagy
nem, sífelvonó nem volt tervezve, de futópálya a tetején be volt. Egy rekordtán futópálya.
Na, hát nagyon kellett volna.
És hát abban nem lett, de természetesen.
Én egyébként értem, tehát ha én vagyok Matolcsi György, és nincs meg a rekordtán futópálya, és biztos, hogy azonnal a Dubajba megyek, nem is vállaltam volna, még ha kérnek se egy harmadik mandátumot.
Akik 2023-ban elfogadták a számvevőszék jelentését a Nemzeti Bankkal kapcsolatban, azok bűnrészesként szerepelhetnek egy normális, tisztességes országban.
Ugye az, hogy büntetőjogilag ki lesz felelősségre vonható, azt ebből a, nem mondhatom, hogy székből, ha ülök, mert nem széken és nem ülök, de hát ebből a helyzetből nagyon nehéz megtippelni. Adja magát, hogy Matolcsi György, mint a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akinek a feladata volt, illetve lett volna őrködni egyebek mellett a Nemzeti Bank vagyona felett is, elszámoltatható és felelősségre vonható azért, hogy hova tűnt az a pénz, ami az alapítványokhoz került, egyáltalán miért csináltak alapítványokat, és miért tömték ki pénzzel ezt. Ugyan sokszor elmondta már a Transparency International Magyarország, de nem lehet elégszer ismételni, hogy szemben az állam és egyebek a egyebek mellett az ügyben speciál a jófiú szerepét részben eljátszó számvevőszék érvelésével már az sem volt megengedett, hogy a jegybank alapítványokat hozzon létre. Tehát arra a célra, amire alapítványt tett, nem tehetett volna alapítványt. Az sem igaz, hogy az alapítványi pénzkezeléssel egészen a Globe Trade Center varsítősdén jegyzett cégbe történt beruházás időpontjáig, tehát 2020-ig nem volt baj, mert egyébként a törvényellenesen létrejött alapítványok célja az nem valósult meg, mert a pénzt, a 260 milliárdot nem a magyar közgazdasági közgondolkodás, meg pénzügyi felsőoktatás, meg tudományos kutatás megújítására használták fel, ment arra is töredékesen. Tehát ez a dolog formailag sem stimmelt, de az egészen biztos, hogy ott kell keresni a felelősöket, akik jogi értelemben vezető tisztségviselőként, meg ellenőrként rendelkezni voltak jogosultak, illetve ellenőrizni voltak kötelesek ennek a vagyonnak a sorsát, rendelkezni voltak jogosultak és kötelesek a vagyonról. Tehát a kuratóriumok 2019-től, amikor összevonták az alapítványokat, akkor a megmaradt egyetlen alapítvány kuratóriumjának a tagjai környékén. Itt ugye adja magát Csizmadia Norbert, aki a Padme alapítvány kuratóriumát ugyanúgy elnökölte, ahogy a Kecskeméten működő Neumann János Egyetemért alapítványt. Ebben a relációban 127,5 milliárd forint címzett állami támogatás tűnt el, és vált a Padme alapítvány által tulajdonolt Optima befektetési ZRT kötvényének a beruházójává. Ez a pénz azóta sincsen meg. Matolcsy György nevét és lehetséges felelősségét már említettem, és akkor vannak azok a személyek, akik haszonhúzóként szerepelnek, ugye Somlai Bálint, Matolcsy Ádám, őket is meg kell kérdezni, az esetükben is felmerül az, hogy ennek a bűnös magatartásnak a részesei voltak. És hát ugye a NER az olyan, amilyen, és ezt nem dicsérőjelzőnek szántam, még ha nem is volt igazán leíró, vagy tartalmi meghatározás, amit mondtam, de nálunk még a jók is rosszak a hatalom részéről, és hát persze, hogy Varga Mihály most olyan figura, aki jó, de egyébként rossz, azt nehéz eldönteni, hogy ő tekinthető-e jónak, hiszen 2013 óta megszakítás nélkül olyan miniszteri tárcákat vitt egészen a jegybank elnöki kinevezéséig, pontosabban az azt néhány hónappal megelőző lemondásáig, ahol ő volt személyében felelős a Magyar Nemzeti Bankban az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásáért, delegált tagokat a jegybank felügyelő bizottságába, mindenről értesült, vagy értesülnie kellett, mindenről tudott, ha kicsit is írni, olvasni tudó ember, akkor tisztában volt az, hogy mi történik, és nem tette meg a szükséges intézkedést, pedig erre hivatalos személyként kötelessége lett volna, úgyhogy esetében ugyanúgy fölmerül a bűnpártolás, mint ahogy mondjuk a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsági vezetői tagjai esetében is, ugye Papcsák Ferenc is legalább két ciklus leszolgált már a jegybank felügyelő bizottságában, és úgymond nem vette észre azt, amit a sajtó megírt, amiről a civilek beszéltek, amiről a bíróság, az alkotmánybíróság döntéseket hozott. Tehát itt vagy mindenki vak, süket és alkalmatlan, vagy tudatos mulasztással, vagy akár tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy ezek a súlyosan bűnös magatartások megvalósulhassanak.
Nagyon hosszú lenne ez a gyanúsítati lista, ha most így csak az ön által említett neveket nézem, akkor...
Hát, ugye nehéz dolog ez a jogállam, macerás a nyomozó hatóságnak, meg az ügyészségnek a munkája, hogy ezeket mind el kell végezni. Igazából olvasva azt, hogy Matolcsy Ádám sajtó kérdésekre válaszolva, miket reagál, Matolcsy György milyen blőd tartalmú videót tesz magáról közzé, meg kell ismételnem azt, hogy akkor lenne elégedett a Transparency International Magyarország, hogyha ezeknek a figuráknak a gyanúsítotti idézéséről adna hírt a hatóság, és mondjuk a garanciális eljárásban a jogi képviselők védő jelenlétében tett nyilatkozatukat tartalmazó jegyzőkönyv szivárogna ki, és abban olvashatnánk ezeket a válaszokat. Az úgy jobban keretezni, helyére tenni ezt a kibillent dolgot.
De meg fog ez történni vajon?
Nagyon reméljük.
Az arab emirátusokkal van kiadatási szerződés?
Na látja, ennek nem néztem utána, de talán nem is kell félni attól, hogy ne jönnének haza, hiszen ők ugye magukat ártatlannak tudó patrióta hazafiak, akiknek van magyar érdekeltsége, és szeretik ugye az egyik érdekeltség, az a Félix nevű kajáda, oda nagyon szeretnek járni, hát azért az
jó a konyhája, de ott van az Onyx az is.
Igen, de csábítóbb, mint ott a, nem tudom, araboknál, nem tudom, mit szoktak ott tenni, kuszkusznál, azért csak jobb a rátot.
Bármit. ahogy hallottam, ott bármit lehet enni, és bármit lehet
bármit is.
Tehát afelől azért ne legyen kétségünk, hogy amikor kiderül az, hogy Magyarország 100 leggazdagabb embere, akkor azért lehet, hogy összefüggést, vagy valamiféle egyenlőségéret lehet látni, vagy egy ilyen reláció élet, vagy az a pénz, ami eltűnt a Magyar Nemzeti Bankból, azért ott is lehet. Bár hát Matolcsi György és Matolcsi Ádám nincs a 100 leggazdagabb
nincs
között.
Nincsen benne, de történetesen van átfedés, mert a nemzetünk büszkeségét, a gazdaságunk gyöngyszemét, Mészáros Lőrincet a hozzá kötődő Magyar Bankholding révén 23% erejéig a Matolcsi körhöz kötődő magántőke alapok is gazdagítják. Tehát valószínűleg ez a súlyos összefonódás is akadálya annak, hogy a valódi felelősök most megint visszatérve az MNB alapítványos ügyére, ott találják magukat, ahol igazából a helyük lenne. Meg hát ugye az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank törvény erejénél fogva a magántőke alapok ellenőrző és regisztráló hatósága nyilván Matolcsi György hivatalából adódóan mindent tud a NER kedvenc sportja, a magántőke alapos közpénzlopás mikéntjeiről és hogyanjairól, tehát ezért is fontos, hogy mondjam, ő mindig nyílt tengeren hajózhasson, mert ha kikötőbe érne, tán lefogják, akkor véletlenül elkezd beszélni.
Igen, és aztán megint jön ez a csengeri börtön. Egy hallgatónk kiszámolta, hogy ez az 1422 milliárd, tehát ha valaki a honfoglalás idején elkezd gyűjtögetni, és a honfoglalás óta havonta 10 millió forintot keres, akkor nagyjából mostanra van, tehát 1170 év után van akkora vagyona, mint pillanatnyilag Mészáros Lőrinc.
Ebből is látszik, hogy Mészáros Lőrinc mennyivel nagyobb király, mint azok a lúzerek, akiknek ez 1100 évnél is hosszabb időre lenne szüksége. Hát ő egy üstökös, tehát nem lehet rá mást mondani. Az, hogy egy társadalomban vannak gazdagok, az nem, hogy nem baj, de az nagyon jó. Tehát, hogy ahogy széles értelemben vett stabil középosztály nélkül sincs működőképes társadalom, úgy elit nélkül sincsen. Nyilván az elit viselkedésén fel lehet háborodni, amíg ezt a saját öröklött, maga teremtette, magánúton elért vagyonának a terhére teszi, addig ez legfeljebb bulvárhír és kinek az ízlése szerint ajánljuk, vagy nem ajánljuk fogyasztásra, de Magyarországon ezek a vagyonok, ezek a milliárdosok többnyire teremtettek. Nagyon kevés olyan figurát találni ezen a listán, aki mondjuk a techiparból, vagy a startup világból érkezett, és tényleg saját gondolatából, saját tehetségéből.
Talán Gattyán György.
Igen, tehát hogy ezt el kell ismerni, hogy ő történetesen ebből az irányból érkezett, és van valami furcsa politikai geller az ő 2022-es választási fellépésében, sejtetés is elhangzott, hogy ez nem független a cége jelen indult adóhatósági eljárástól. Ebben nem tudunk további tények ismerete nélkül pontos következtetéseket vagy megállapításokat tenni, de tény, hogy az ő vagyona, ha volt rá oka, hanem az adóhatóságnak, hogy ott eljárást indítson, ha be kellett az zárni azt az eljárást, ha az lett volna jobb, hogy tovább folytatják, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy a vagyona nem abból keletkezett, mint mondjuk az OTP-nél, hogy Csányi Sándor megszerezte a akkor is már legnagyobb hazai bankot, és egyébként nyilván rengeteg hozzáértéses munkával, de mégsem a nulláról, hanem egy állami bank vezetőjeként építette fel a teljes magánvagyonát. Nem is beszélve a 2010 utáni vagyonosodási karrierekről, ahol ugye Mészáros Lőrinc, vagy Szíj László, vagy Garancsi István egyértelműen az állami megrendelésekhez, a közbeszerzésekhez történő elképesztően nagy arányú és nagy összegű hozzáférésből gazdagszik meg. Tehát nekik a saját tehetségük, a saját rátermettségük nem magyarázza és nem indokolja ezt a mértékű vagyonosodási karriert. A 100 leggazdagabb mellett érdemes nézni a Transparency International Magyarország tenderbajnok kiadványát, ezt már háromszor készítettük el, ez arra vonatkozó elemzés, hogy a céges adatokat, a közbeszerzési eljárási adatokat és a tényleges tulajdonosi nyilvántartásból elérhető adatokat összevetve megállapítjuk, hogy ezeknek a gazdagodási karriereknek milyen, ezekben a gazdagodási karrierekben milyen szerepet játszanak a közpénzek. És hát Magyarországon a kiugróan magas vagyonok megszerzésében és elérésében egyértelműen a közpénz a domináns faktor. Ezzel szemben mondjuk, ha megnézzük Észtországot, ami velünk egy pályán indult 1990-es évek elején, csak mélyebbről, hiszen ugye nem szatellitállamként, hanem összeomló szovjet utódállamként kezdte. Ott a milliárdosok az IT-szektorból, a startup világból érkeznek, nem állami megrendelésekből szedik, ahogy mondjuk, a döntően egyébként fiatalabb emberek, tehát fiatalabb korosztályokhoz tartoznak, akik tényleg a tudásuknak és a rátermettségüknek, nem az állami támogatásnak köszönhetik a vagyont. Itt a meggazdagodások Magyarországon jellemzően a nagyon kékgaléros építőiparból indulnak el, hiszen a mélyépítésben, középületépítésben, útépítésben, hídépítésben egyértelműen a közpénz a domináns, ki a fene szokott ugye egyébként időnként Dunahidakat építeni a kertje végébe magánpénzből. Nyilván az állam ezeknek a nagy beruházásoknak a megrendelői, tehát ezek a meggazdagodási karrierek egyértelműen állami forrásokból, állami gyökerekből táplálkoznak. Aztán persze megnő az étvágy, és vannak, akik szofisztikáltabb területekre is kiterjesztik az érdeklődésüket. Ugye a bankszektor az végül Mészáros Lőrincnél landolt, de a telekommunikációs szektorban Jászai Gellért játszik. Hatalmas összegű adófizetői pénzpumpának az eredményeként a 4IG vagy 4IG, vagy nem tudom mi a helyes megnevezési formája a cégnek, az gyakorlatilag több százmilliárdos állami részvállalással szerzi meg az Antenna Hungáriát, majd a Vodafont, és hoz létre óriási konglomerátumot. Ebben nem látjuk a minden ellenszél és ellenlökés ellenére magának utat törő és a fény felé eljutó tehetségnek a szárba szökkenését. Ezek állami pénzáthelyezések és pénzkihelyezések.
Igen, nyilván lángos sütésből és kütős kálcsütésből nem lehet ennyit összezed, nincs ennyi pénz. Ami...
Hát ugye ott vannak a lúzerek az 1170 évvel, aztán jön Mészáros Lőrinc, és kiderül, hogy ő a legjobb csőhajlító a gázszerelő szakmában, és hopp, lesz neki egyszer csak 1442 milliárdja.
Az, hogy nincsen Magyarországnak korrupciós jelentése, az jelent bármit?
Hát attól mondjuk a nap fel kell, meg mi is eljövünk ide beszélgetni, meg mindenkinek zajlik tovább az élete. Ez is mutatja, hogy azok a naív elképzelések, amelyekkel az Európai Bizottság 2022-ben úgymond visszatért Magyarországra, hiszen a korrupciós szénát azt az Európai Bizottság 2010-12 között teljesen elhagyta, elhanyagolta, nem érdeklődött iránta. Tehát természetesen az EU folyamatosan jelen volt és van Magyarországon, de az a téma, hogy a NER hogyan gazdagítja a barátjait és hogyan nyúlja le egyébként zömében az Európai Uniós adófizetők pénzéből származó támogatásokat, az nem érdekelte a bizottságot. Ami csomagot meghozott 22-ben, ezek ugye a mérföldkövek, a követelmények, amelyek teljesítésével Magyarország hozzájuthatna a pénzekhez, az a csomag az zömében még akkor is alkalmatlan lenne a rendszer szintű állami eszközökkel működtetett magyar korrupciónak a megfogására, visszaszorítására, ha maradéktalanul megvalósulna. De hát látjuk, hogy nem, hogy maradéktalanul nem valósul meg, de a magyar állam vagy tudatosan szabotálja ezeknek a vállalásoknak a végrehajtását, vagy egyáltalán bele se kezd ezeknek a teljesítésébe. Ahol meg például az igazságszolgáltatás terén a követelményeket már elfogadta, kipipálta a bizottságot, meg nagy hibát követett el, hiszen látjuk, hogy a követelmények papíron történt teljesítése egyáltalán nem fogja vissza a bíróságra az igazságszolgáltatásra nehezedő állami politikai kormányzati nyomásnak a súlyát és a romboló hatását.
A Kuss törvény lehet, hogy válasz volt a dinasztiára? Ugye annak a filmnek a bemutatóján találkoztunk a Tűzoltó utcában, igen, amikor bemutatták, tehát hogy valami oka kellett, hogy legyen. Vagy Magyar Péter vitorlájából akarják a szelet kifogni, hogy megpróbálták elérni, hogy 45 percen keresztül arról beszélünk, de hát bajba vannak, átjártunk az eszükön, hát hiszen elmondtuk, hogy
na, most nem lennék a NER helyében, ezt megszívták.
Igen, itt most egyszerre, mit tudom én, 11.700 hallgató megtudta azt, hogy az MNB-ből ellopták a pénzt, mert azért lássuk be, hát biztos, hogy vannak Magyarországnak olyan részei, megyei települései, ahol nem sokan nem nagyon értették, hogy mi ez az MNB-s dolog.
Mert nagyon sokáig nagyon nagy sikerre fogta a propaganda média a korrupciós hírek kiáramlását. Voltak hírek, nem csak a civil szervezetek és a sajtó működésének köszönhetően, de bizonyos esetekben ugye állami történetek is létrejöttek, például a Völner-Sádl ügy, ahol én utólag belátom tévesen, azt feltételeztem, hogy ez lesz a fordulópont. Mert ez nem 100 milliárdokról szól, mert ez nem magántőke alapokról, közbeszerzésekről, csupa absztrakt, megfoghatatlan, érthetetlen, a mindennapi élettől nagyon jelentős távolságban lévő sztorikról
szól. Nem valaki ott megszivatják az embereket.
Nem, hát ott áll az államtitkár a minisztérium épületének a sarkán, a kis nejlon szatyorral, és várja a 3 millió forintos kenőpénzt. De a propaganda ezt megfogta. És mármint úgy értem, a propaganda média sikeresen zsilipelte ennek a sztorinak a kiáramlását. Utólagos felmérésekből remélem nem idézek tévesen számokat, úgy tudni, hogy a megkérdezettek 53%-a nem is hallott erről a sztoriról. Ez 2024. februárja, a kegyelmi botrány, Magyar Péter színre lépése, a Tisza mozgalom pártá alakulása és feltörekvés előretörése után már nem játszható el. Tehát a hatalom ezzel a KUS törvénnyel, törvényjavaslattal, ne előlegezzük meg, hogy ez is lesz a végeredmény, tulajdonképpen követi azt a 10 éve zajló támadás és szivatás sorozatot, amit a független kritikus személyek, szervezetek ellen indít, csak most iszonyatosan megemelte a téteket.
Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogigazgatója. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre
állt, és
egy kicsit beszélgettünk nem csak az átláthatóság és KUS törvényről. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztián volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Turlui Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hűvös hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a tár, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!